Hölgyeim és uraim, tisztelt Minden Tudás Egyetemek Klub hallgatói, engedjék meg, hogy a mai estén is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket a Minden Tudás Egyeteme alapítói nevében. Önök talán tudják, hogy a Minden Tudás Egyetemét a Magyar Tudományos Akadémia, a Matáverté és az Axlevő Internet Részvénytársaság alapította 2002 nyarán, azóta tart a program. Ennek a program sorozatnak az előadások mellett immáron másfél éve egy új formája is van, ez a Minden Tudás Egyetemek Klub. A Minden Tudás Egyetemek Klub, amelynek alkalmain olyan beszélgetéseket szerveztünk, amely beszélgetések formája eltér a hagyományos Minden Tudás Egyetem előadásoktól, hiszen itt több vendéggel van módunk végig beszélni, végig tárgyalni egy-egy közérdeklődése számot tartó kérdést, és az érdeklődőknek, látogatóknak, nézőknek, önöknek is lehetőség van bekapcsolódni a beszélgetésbe. Mielőtt megkezdjük ezt a programot a részvevők bemutatásával, néhány technikai információt engedjenek meg, hogy elmondjak. Amint láthatják, televíziós felvétel készül, ezért kérjük önöket, hogy a mobiltelefonjaikat kapcsolják ki, ne csak néma, illetve rezgő üzemmódra állítsák, hiszen még ilyen üzemmódba is zavarja a kamerákat. Arra is kérjük önöket, hogy várják meg a beszélgetés végét, mielőtt elhagyják a termet, hogy szintén a felvételt ne zavarják. Maga a program előreláthatóan másfél órát vesz igénybe. Tisztelt Minden Tudás Egyeteme Klub résztvevők, hallgatók! Engedjék meg, hogy először bemutassam vendégeinket. Elsőként Móra Veronikát, aki az Ökotárs Alapítvány igazgató helyettese, biológus. Bias Péter tanár urat, aki vegyészmérnök, vegyész, főigazgatója a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatalnak. És Halmai Péter tanár urat, aki a Szent közgazdász és a Szent István Egyetem egyetemi tanára. Jómagam Fábri György vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs igazgatója, és a Minden Tudás Egyetemek Klub eredeti céljának megfelelően, hiszen ez a klub arra szolgál, hogy szakemberek és laikusok találkozzanak. Én laikusként próbálom nem akadályozni nagyon a beszélgetést, amit vendégeink folytatni fognak. Talán önök közül néhányan tudják, talán néhányan nem, ezért engedelmükkel összefoglalom, hogy ez az összejövetel, ez a beszélgetés második alkalma egy olyan sorozatnak, amelyet március végén kezdtünk el, amelynek témája a Minden Tudás Egyetem korábbi előadásaihoz kapcsolódóan molekuláris biológia, biotechnológia, genetika, genomika témakörhöz kapcsolódik. Ezen belül a nagy érdeklődése számot tartó genetikailag módosított növények, genetikailag módosított élelmiszerek kérdéskörét gondoltuk végig tárgyalni, végig beszélni. Azok számára, akik nem voltak itt a múltkori alkalmon, amelynek egyébként a teljes felvétele látható a Minden Tudás Egyetemen honlapján a www.mindentudás.hu cím alatt. Csak felidézésképpen annyit hadd mondjak el, négy akadémikus vett részt a beszélgetésen, Venecianer Pál, Dudis Dénes, Bedő Zoltán és Balázs Ervin akadémikusok, akik kifejezetten a molekuláris biológia, biotechnológia, genetika oldaláról világították meg számunkra azokat az alapfogalmakat, amelyek a növények, illetve élelmiszerek genetikai módosításával, genetikai jellegű beavatkozásokon alapuló nemesítésével kapcsolatosak, és a saját álláspontjukat kifejtve vitatták meg az itt levő érdeklődőkkel, hogy vajon ezt a technológiát, ezt a formáját a növénytermesztésnek, illetve az élelmiszer gazdaságnak hasznosnak, működtethetőnek, avagy károsnak tartják-e. A második alkalom, amikor ezzel a témával foglalkozunk, erre egyfajta reflexió. Most azt szeretnénk végig tekinteni, hogy a biotechnológiai, molekuláris biológiai, genetikai kutatásoknak a eredmények a használói, ha úgy tetszik, elszenvedői mit gondolnak arról, hogy ennek a tudományos iránynak és a tudományos irány eredményeinek milyen helye, milyen jelentősége van a fogyasztók számára, a környezet számára, a gazdaság számára, mindannyiunk számára. Azt hiszem, vendégeink bemutatásánál érzékelhették, hogy milyen szakmai irányokból történik majd ez a bemutatás. Mivel ez egy klubbeszélgetés, engedelmükkel magam is ülve folytatnám, és ülve folytatnánk ezt a beszélgetést. Előre elnézést kérek azoktól, akiknek emiatt én hátat fogok fordítani. Abban bízom, hogy nem fogom eltakarni előttük a beszélgetőket. Ezen a monitoron pedig, amit ott láthatnak, a különböző segédanyagok lesznek érzékelhetők. Elnézést kérek azoktól, akik nem fogják látni, sajnos ilyen a teremberendezésen. Elsőként Móra Veronikát kérem meg arra, hogy azoknak a kutatásoknak, problémafelvetéseknek a szemszögében, amelyel ő foglalkozik, foglalja össze a genetikailag módosított növények, illetve élelmiszerek kérdéséről véleményét, álláspontját, megfontolásról. Parancsoljon, Veronika!
Köszönöm szépen, és mielőtt kifejtem ezt az úgynevezett álláspontot, először hadd mondjam el néhány szóban, hogy miért is vagyok itt, azon túlmenően, hogy meghívtak, amit ezúton is nagyon köszönök. Ugyanis majd a géntechnológia, mezőgazdasági és élelmiszeripari alkalmazásaival foglalkozunk, aminek számos oka van, de ezek közül talán a legfontosabb, hogy ez az alkalmazás a legelőre haladottabb a tekintetben, hogy ilyen növények már a piacon vannak a világon elég sok helyen. Tehát ez az, ami leginkább érint bennünket a mindennapok szintjén is. Fontos ezt is elmondani, hogy onnantól fogva, hogy egy ilyen eljárás kikerül a laboratóriumokból, már nem a tudománynak a kizárólagos hatáskörébe, sőt nem is az elsőrendű hatáskörébe tartozik, sőt ezen belül is a technológia kifejlesztői, tehát a genetikusok, molekuláris biológusokon kívül nagyon sok más tudományágnak a maga sajátos szempontrendszeréből van, mit hozzátenni ehhez a kérdéshez. A maga sajátos szempontrendszeréből fejt ki kritikát, vagy mond véleményt. Ilyen tudományágat csak a teljesség igény nélkül, ökológia, populációbiológia, toxikológia és még sok más hasonló, de például a közgazdaságtudományt is ugyanígy ide kell venni. De a tudományágakon kívül azonban onnantól fogva, hogy egy technológia alkalmazásba kerül, a teljes széles társadalomnak joga kell, hogy legyen arra, hogy kifejtse a véleményét, függetlenül attól, hogy ez mennyire látszik szakmainak vagy nem, hiszen a laikusnak is vannak a maga saját szempontjából olyan legitim nézetei egy adott kérdésben, amit illik és kell is meghallgatni. De ez az az alapkiindulás, ami miatt én ezt a kedves meghívást elfogadtam. Hogy az eredeti kérdésre rátérjek, és úgymond álláspontomat kifejtsem, azért azt hadd mondjam el, hogy ez nem az én álláspontom. Ez egy vélemény, amit szerte a világon sokan osztanak, mind a tudományos, mind a laikus belkekből. Maga a géntechnológiai eljárás rejt magában jó néhány olyan tényezőt, ami egyrészt alapvető elmozdulást jelent a növénynemesítésben, valami teljesen újszerű, másrészt pedig kockázatoknak mondjuk így beépített inherens forrása lehet. Miért mondom ezt? Maga az a tény, hogy ismerjük gének szekvenciáját, és tudjuk, hogy egy adott gén milyen tulajdonság kódolásáért, milyen fehérje kódolásáért felelős, még nem jelenti azt, hogy ismerjük az egy élőlény génállományának a működését a maga teljességében, vagyis hogy a gének közötti nagyon sokrétű kölcsönhatásokat, szabályozási mechanizmusokat, visszacsatolásokat is ismerjük. Sőt, hát sajnos ez egy tény, hogy az ilyen irányú ismereteink azok jóval lemaradottabbak, vagy inkább mögötte kullognak a génszekvenálás terén elért eredményekhez. Éppen ebből fakad az a probléma, hogy a idegen gén beépítése véletlenszerűen történik a befogadó élőlény genomjában. Nagyon nehéz előre meghatározni, hogy milyen kölcsönhatásokba fognak ezek lépni egymással, hogyan nyilvánulnak meg ezek a kölcsönhatások, mondjuk így a látható vagy a szervezet működésének a szintjén. És ezeket előre becsülni, előre jelezni igen nehéz, mert hát egy élőlénynek van 30 ezer génje, potenciálisan ennyiféle kölcsönhatásról beszélhetünk. Egy további kérdés, vagy problémakör pedig, ahogy ott úgy fölírtam, természetes fajhatárok átlépése, vagyis egy géntechnológia révén lehetővé vált az, hogy egymástól törzsfejlődéstani szempontból teljesen távlelő eső élőlények között történjen meg génkombináció, amivel nem az az alapvető probléma, hogy ez nem természetes, hanem nagy kérdés, hogy ez az adott élőlény genetikai stabilitására hogyan hat. Az a beépített génszakasz az ott marad-e, kikerül, mi történik vele a hosszabb, a távolabbi jövőben. És végül egy harmadik ilyen kockázati tényező az időtényező. ugyanis a géntechnológiai eljárás révén nagyon le lehet rövidíteni az új fajták, új genetikai kombinációk létrehozását. Ez azonban, amellett, hogy persze jól hangzik, hogy hát még gyorsabban, még szebbet, még többet, megnehezíti az esetleges mellékhatásoknak, a későbbi következményeknek a felismerését még az adott termény piacra kerülése előtt. Ezekből az beépített, vagy hát magában az eljárásban rejlő problémáktól, kockázati forrásokból fakadnak mindazok a tényezők, amiket én fölírtam erre a diára, és amelyeket nem gondolom, hogy most mindegyiket külön-külön részleteiben ismertetni kéne, hiszen ezek egy külön előadást tárgyát képezhetnék. Azt szeretném ezek közül kiemelni, hogy a ma alkalmazott genetikailag módosított növények alapvetően egy olyan mezőgazdasági művelési forma, olyan mezőgazdasági paradigma továbbvitelét jelentik, amelynek fenntarthatatlan volta már többszörösen bebizonyosodott. Értem ez alatt azt, hogy tudjuk, hogy az intenzív gazdálkodáson alapuló, gépesített, monokultúrás mezőgazdaság mind társadalmi, mind környezeti szempontból igen súlyos következményekkel jár. Csökken a vidéki életminőség, vidékről az elvándorlás, csökken a vidék népesség megtartó képessége, környezeti oldalon romlik a talaj termőképessége, szennyeződnek a vizek, stb. Ezeket még hosszan lehet sorolni, azt gondolom, hogy ezek azért az elmúlt egy-két évtizedben már eléggé ismert tényekké váltak. Na most a ma piacon lévő, ma alkalmazott genetikailag módosított növényfajták kifejezetten ennek a fajta monokultúrás, intenzív mezőgazdaságnak az igényeit szolgálják ki egy újabb módon, hozzátéve azt, hogy az eddigi vegyi szennyezés mellé egy újfajta szennyezési forrás, mondjuk így genetikai szennyezésnek a lehetőségét adják hozzá. Tehát alapvetően az a fő probléma, és a következő díj az erre szerintem rávilágít, hogy egy olyan mezőgazdasági művelési módot, amelyről tudjuk, hogy sem a fejlett, sem a fejlődő országok számára hosszú távon valóságosan fenntartható fejlődést, és egy olyan fejlődést, ami lehetővé teszi az emberiség számára, az emberiség ellátását, amellett, hogy megfelelő életminőséget is biztosítsunk, tehát tehát nem szolgálja egy ilyenfajta mezőgazdaságnak az életre hívását, vagy hát általában az elterjesztését és segítését. Innentől fogva inkább az a kérdés számomra, hogy szükségünk van egyáltalán a géntechnológia mezőgazdasági alkalmazására, amikor nem viszi előre a mezőgazdaságnak a fejlődését a fenntarthatóság irányába, másik oldalról viszont ismeretlen és beláthatatlan kockázatokat hordoz magában. Nem is tudom, hogy folytassam-e még, vagy későbbiekben lesz lehetőség még a további hozzászólásokra, de ennyit mindenképpen előrejáróban el akartam mondani, illetve talán még egy mondattal kiegészíteném, hogy nagyon sokszor föl szokták hozni azt az érvet a géntechnológia alkalmazása mellett, hogy nem lehet a növekvő emberiség másképp ellátni élelmiszerrel, nem lehet megetetni a sok éhes szájat. Azonban talán már a fentiekből is látszik, hogy a géntechnológia sem lesz képes erre. Egyszerűen azért nem lesz képes erre, mert a fejlett országok intenzív mezőgazdaságához idomul, arra van kitalálva, legalábbis a mai alkalmazási formáiban. És mint ilyen, nem sok köze van az éhező tömegek valódi problémáihoz. Azok a genetikailag módosított fajták, amelyek esetleg erre képesek lehetnének, nagyon sok felhajtás van körülöttük, nagyon sok ígéret van körülöttük, de ezek megvalósulásából egyelőre még semmi sem látszik, és úgy vélem, azt gondolom, hogy az ilyenfajta ígéretekkel mindenképpen óvatosan és megfontoltan kell bánnunk. Hát köszönöm szépen így első körben.
Én is köszönöm Móra Veronikának. Egy felvetésemre lesz egy kérdésem lenne ez. Az egyik a bevezetőjéhez kapcsolódik, és ezt én nagyon fontosnak tartom aláhúzni. Tehát a Mindentudás Egyeteme klubjának az alapgondolata az éppen az volt, amit Veronika kifejtett. Tehát az volt, hogy a tudomány, a tudományos fejlődés, legalábbis a tudományban levők ezt fejlődésnek tartjuk, ebben is vannak más vélemények, engedtessék meg, hogy ezt fejlődésnek nevezzem. A tudományos fejlődés az éppen azokon a területeken, amelyek a legígéretesebb, legmagasabb szintű technológiát hozták, már természetesen nem csak szaktudományos kérdések, a tudósoknak, tudományművelőknek felelősségük, úgy tetszik, etikai felelősségük, az ezzel kapcsolatos társadalmi, gazdasági, társadalmi, emberi összefüggésekre is valamilyen módon reagálni. Ez egy világszerte, egyre nagyobb teret kapó mozgalom, mozgásformája a tudománynak, hogy a laikusokkal való párbeszédet erősíteni. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia, és ezáltal a Mindentudás Egyeteme is fontosnak tartja, tehát ezért hoztuk létre egyáltalában ezt a fajta Mindentudás Egyeteme klubformát. És hát köszönöm Erlinkának, hogy ezt így összefoglalta, mert valóban ez az, amit mi szeretnénk itt elérni. A kérdésem azzal kapcsolatban, amit megfogalmazott, a következő volna. Megütötte a fülemet a genetikai szennyezés kifejezése, ha jól jegyeztem föl. És ezt rögtön azután említette, hogy egyébként pedig a jelenlegi mezőgazdasági paradigmában nagyon nagy a vegyszeres terheltsége a területeknek, és így tovább. Vajon, legalábbis a múltkori beszélgetést, ha visszaidézem, és az ahhoz kapcsoló szakirodalmat, ott nagyon sok szerző arra hivatkozik, hogy a genetikai nemesítés eredményeképpen létrejött növények önmagukban rezisztensek nagyon sok olyan károkozóval szemben, amit másképpen csak vegyszerrel tudnánk megoldani. Tehát ilyen értelemben, ha el is fogadom, hogy van genetikai szennyezés, fogadjuk el, ez ugyanakkor kiváltja a kemikáliákat adott esetben.
Köszönöm a hozzászólást és a kérdés, hogy itt mondatban hadd reagáljak a hozzászólásra. Azt gondolom, hogy azért is fontos a tudomány és a laikusok közötti párbeszéd, tényleges párbeszéd, mert a 20. században több olyan tudományos hát inkább találmány és technológia volt, amelyeket megjelenésükkor csodaszerként harangoztak be, és amelyekről 20-30 év távlatában derült ki, hogy milyen komoly és előre nem látott problémákat okoznak. Gondolok itt például mondjuk az ozonkárosító freonvegyületekre és hasonlókra. Azt gondolom, hogy a géntechnológia az pont egy nagyon jó alkalom lenne arra, hogy szakítsunk ezzel a gyakorlattal. És még mielőtt ezek egészen széles körben elterjednek, folytassuk le azt a társadalmi vitát és azokat a kutatásokat, amelyek a következményekre reálisan rá tudnak világítani. De ez fontos, hogy ez párbeszéd legyen, nem pedig egy olyan helyzet, amikor a tudós az ő piedesztáján állva megmondja a laikusnak, hogy hogy kell lenni a dolgoknak, és hogy úgy a helyes, ahogy ezt ő gondolja. A konkrét kérdésre visszatérve, ha visszakaphatnám melyik is volt az második diámat, ezen ugye olvasható, hogy a világon ma termelt genetikailag módosított növények 80%-a valamilyen herbiciddel, azaz növényvédőszerrel szemben rezisztens, kb. 20% bizonyos rovarkártevőkkel szembeni rezisztenciát hordoz magában. Ez mind a kettő tipikusan agronómiai tulajdonság, ami leegyszerűsíti a vegyszeres védekezést. Ugyanakkor például a herbicid rezisztenciából azt látjuk, hogy nem cél az összvegyszer felhasználás csökkenése, hanem a vegyszer felhasználás mintázatának átrendezése, a korábbiban használt többféle szelektív gyomírtószer helyett egy totális hatású gyomírtószer felhasználását teszi lehetővé. Több olyan kutatást olvastam, amelyik azt vizsgált az Egyesült Államokban, hogy valódi komoly gyomírtószer használat csökkenést, vagy vegyszer használat csökkenést elértek el módosított fajtáknál. Ez az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának egy anyagából való, ami összehasonlítja rezisztens, illetőleg rezisztens fajtákat azoknak a párjaival. Két oldalt nézzük, hogy a hagyományos fajta, illetőleg a módosított fajta mekkora vegyszer használatot igényel, akkor látható, hogy az eltérés az csekély, szignifikáns, csak ottan kettő esetben mutatható, szignifikanciák csak két esetben mutatható ki. És más vizsgálatok alapján is azt találták, hogy termőhelytől, éghajlattól, időjárástól függően 5-10%-kal csökken, vagy 5-10%-kal akár növekedhet is a gyomírtószer használat, vegyszer használat a genetikailag módosított fajtáknál. Tehát önmagában ez nem jelent egy tökéletes gyógyírt, sőt, semmilyen gyógyírt nem jelent a vegyszeres gazdálkodásra.
Esetleg vendégeinek ehhez megjegyzése?
A élelmiszerek biztonságával kapcsolatban, illetve arról beszélni, hogy biztonságos-e egy élelmiszer, mindig meg kell jegyeznünk azt, hogy azt kell tisztázni, hogy egy élelmiszer fogyasztása hogyan hat az egészségre, munkaképességre, életvitelre. Ebből a szempontból, ha van választási lehetőségünk, akkor arra törekszünk, hogy a saját egészségünk érdekében olyan élelmiszereket fogyasszunk, ami minél kevesebb káros anyagot tartalmaz, azaz csökkentsük a kockázatát egy élelmiszer fogyasztásának, hiszen a kockázat, tulajdonképpen a biztonság reciproka, azt fejezi ki, hogy mennyit, és mikor, és milyen gyakorisággal fogyaszthatok, mi az az adag, porció, dózis gyógyszerekhez hasonlóan, amit még a szervezetem méregtelenteni tud, elvisel, kiválaszt, tehát a továbbiakban nem okoz nekem károsodást. Na most itt egy mennyiségileg egy igen kis összetevőről van szó, de hát ilyen kis összetevők a szermaradványok is, ilyen kis összetevők a nehéz fémek is, tehát a ma ismert káros anyagok között van ez is, végül is, de azért van egy nagy különbség, hogy ezt maga a növény állítja elő, azáltal, hogy bevittük ezt az idegen gént, és ott működik. Hozzá kell tennem, nem minden bevitt idegen gén működik, de elég sok kapcsolódási hely van adott esetben ahhoz, hogy megfogja az ott lévő örökítő anyag, és beépítse a saját szerkezetébe. Na most, ha beépítette, akkor legyárt valamilyen fehérjét, és ezekről a fehérjékről kell tulajdonképpen megállapítanunk azt, hogy vajon toxikusak-e, tehát mérgezők-e, azt, hogy okoznak-e allergiát, tehát egy immun jelenséget gerjesztenek, és ezáltal például sokan kell, hogy változtassanak az életvitelükön, hiszen nem ehetnek abból az élelmiszerből, amiben ilyen van. Tápértéke csökkente vagy növekedette hagyományoshoz képest, tehát például mondjuk kevesebb vitamint, vagy kevesebb ásványi anyagot szív föl, ez is előfordulhat, hogy a hagyományoshoz képest eltérő a tápértéke. És volt még egy negyedik, de ez már gyakorlatilag kiküszöbölődött, bár még mindig előfordulnak, hogy antibiotikummal vezették-e be ezt, és azt használták a kimutatására. Ugye itt az antibiotikum rezisztencia miatt már sokan tiltakoztak, és nem is olyan régen volt a BT10-essel kapcsolatban egy világméretű botrány, mert ezt már nem lett volna szabad használni. Annak idején persze megkönnyítette a kimutatását, de már óckodunk attól, hogy antibiotikum kimutatással érzékeljük azt, hogy megfogant-e vagy nem fogant ez a géndarabka. Tehát így én azt gondolom, hogy ezzel már nem kell foglalkoznunk, de visszatért, tehát láttuk az elmúlt napok történetéből is. Az emberiség valóban, ahogy Vera mondta, egy része éhezik. 800 millió emberről tudunk, aki alultáplált, vagy éppen koplal, éhezik, tehát nem jut elegendő élelmiszerhez. Hogy számukra ez megváltás vagy nem, ezen komoly viták folynak. Fejlődő országok visszautasították már olyan élelmiszer és takarmány szállítmányokat, amiben génmódosított volt az összetevő, vagy maga az élelmiszer, amit felajánlottak. Tehát látszik, hogy a társadalom minden rétege, az éhes és a jó lakott is, valamilyen oknál fogva fél ettől az idegenanyagtól. Ha van elegendő élelmiszer, és Európában szerencsére ma ez a helyzet, néhány esetleges lokális katasztrófától vagy egyébtől eltekintve megvan a mindennapi betevőnk, akkor egy minőség és biztonság harcát látjuk. A minőség az, amit a pénztárcánk elvisel, tehát vehetek én úgynevezett gazdag, dús élelmiszert is, de vehetek szegényes élelmiszert is, aminek például kisebb a táplálóértéke, vagy egyéb problémák vannak vele. De egy biztos, hogy az Európai Unió tagországaiban prioritást élvez az, hogy biztonságos legyen. És akár a szegény vásárolja, akár a gazdag, egyformán kis kockázatot kell jelentenie. Tehát ebből a szempontból a biztonság alapvető kritérium, és ezt minden körülmények között be kell tartani. Tehát lehető legkisebb kockázata legyen annak, amit fogyasztunk. Na most vannak vélt és valós veszélyek. Valós veszélyek azok, amiket mérni tudunk, föl tudjuk őket ismerni, és meg tudjuk határozni. Tehát tudjuk azt, hogy mennyit tehetünk belőle. A géntechnológiai módosítás révén nyert szervezetekből fölhasznált, élelmiszerekbe épített összetevők, vagy adalékanyagok esetében nagyon kicsi kimutatási hatásfokkal tudunk pillanatnyilag dolgozni. 0,1%-át tudjuk felismerni, de még ennél is nagyobb annak a problémája, hogy vajon meg tudjuk-e mondani, hogy mi van benne. Ezért két különböző határérték van, van egy 0,5-ös és van egy 0,9%-os. Az egyiket a már ismert géndarabkára, ami beépült, és tudjuk, hogy ilyen van, a másik az ismeretlen. Az ismeretlenre természetesen még nehezebb véleményt mondani. Kész csoda, hogy például a BT10-est föl tudták ismerni, mert volt egy nagyon jó kimutathatósága. De azt is elképzelhető, hogy...
Csak azért szólok közben, mert nem vagyok benne biztos, hogy a közönség valamennyi tagja ismeri a BT10-es történetet.
Elmondtam, hogy antibiotikummal vezették föl.
Igen, de hogy ugye az volt a probléma, hogy ez egy nem engedélyezett fajta, amelyet tévedésből a cég, amelyik ezt kifejlesztette, tévedésből 4 éven keresztül forgalmazta az Egyesült Államokban egy másik engedélyezett fajta helyett, és így az elég nagy területeken, beszélések szerint 150 négyzetkilométernyi területen került elvetésre az Egyesült Államokban, és bekerült az Európai Unióba is, mint nem engedélyezett fajta.
Jó, de csak azt jelenti azt, hogy az az antibiotikum használata kockázatos gyógyításra, mert kialakulhat ezzel az élelmiszerrel szemben egy antibiotikum rezisztencia, tehát olyan kis mennyiségben van a növényben, hogy azt a különböző szervezetek hatástalanítani tudják, illetve nem hatásos, mert kifejlesztenek ellene egy lebontó enzimet, és ezáltal tulajdonképpen hát nem szabad ezt a gyógyításba vinni. De ez az antibiotikumnak rossz, mert nem használhatjuk fel gyógyításra, tehát gazdasági veszteség annak a gyógyszergyárnak, ami ezt az antibiotikumot hagyta, hogy beépítsék a génmódosítás során is.
Itt sok példát hallottunk arra, hogy az Egyesült Államokban, világméretekben miképpen néznek ki ezek a kérdések. Valószínűleg nem véletlenül ülünk Magyarországon itt erről beszélgetve. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyiben jelent a genetikailag módosított élelmiszereknek Magyarország jelenléte ebben a pillanatban napirend, közvetlen napirenden levő problémát, kérdést a számunkra. Szóval most egy bejátszást tekintsenek meg, ahol megkérdeztük dr. Fehér István helyettes államtitkár urat, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársát arról, hogy Magyarországon hogy áll ezeknek a típusú élelmiszereknek a forgalmazása.
Jelenleg Magyarországon a genetikailag módosított növényfajták köztermesztésben történő felhasználása nem engedélyezett. Viszont engedélyezett, hogy ezzel kapcsolatos kísérleteket hogyan kell végezni, milyen követelményeknek kell megfelelni, és kik azok a felelős szervezetek, intézmények, ahova be kell jelenteni, akik az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat, véleményeket kialakítják. Ahogy említettem, külön engedélyezés kell a kísérleti célra, erre vonatkozóan néhány kísérlet folyamatban van Magyarországon, és itt ezeknél a kísérletek megadásánál használjuk szintén az elővigyázatosság elvét kiemelten, a környezeti hatástanulmányokat, ami jelentős feladatot jelent, és ezek alapján lehet megítélni azt a kockázatot, hogy ennek a növénynek a forgalomba vagy termesztése mit jelent az ökológiára, mit jelent az egészségre, és mit jelent a környezetre. Tehát ez egy nagyon alapos, körültekintő vizsgálatot igényel, és ennek függvényében megvannak azok a bizottságok, hatóságok, melyek eldöntik, hogy ezt a fajta használatot engedélyezik, vagy korlátozzák. Magyarországon jelenleg korlátozás van folyamatban. Magyarország egy vétzáradékot rendelt el, aminek az a lényege, hogy jelenleg nem termeszthetők ezek a növények Magyarországon, mivel további vizsgálatokra van szükség az említett területeken. De azok a hírek, amik például, hogy Romániába kerül Magyarországra génmódosított növények, ezek nem bizonyítottak. Vizsgáltuk ezek fokozottabban a határellenőrzésnél a forgalmat, hivatalosan ilyen kérelmek nem érkeztek be, hivatalosan ilyen erről nincs tudomásunk, próbáltunk utána járni, és nem találtunk, ami alátámasztotta volna a híreket. Előfordult olyan az egyik amerikai cégnél, Syngentánál, ahol véletlenül bekerültek növények. De ezekre is megvan az a szabályozás, hogy ilyenkor mit kell tenni, és milyen eljárásmód vonatkozik. Az az igazság, hogy a közvélemény megosztott, de a tudósok is megosztottak ezeknek a megítélésében, és úgy érzem, hogy nagyon sokat kell kommunikálni erről. A véleményeket, az érveket, az ellenérveket, az eddigi kísérleti eredményeket meg kell ismerjük, kommunikálnunk kell a fogyasztókkal, kommunikálnunk kell a közvéleménnyel, és ennek megfelelően én azt hiszem, hogy nem lesz ez egy rossz innováció, hogyha azokat a bizonytalansági vagy vitás kérdéseket idővel kitisztázzák a tudósok és a különféle kísérletek.
A hivatalnak mekkora fejtörést okoznak a genetikailag módosított élelmiszerek? Utalt már rá az előző hozzászólásában, hogy itt a kimutathatóság is már egy kérdés. Hogy áll ez élelmiszerbiztonsági szempontból ez az ügy?
Hát a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal akkor avatkozik be, amikor, ahogy az államtitkár úr említette, az elővigyázatosság elve alapján a magyar kormány úgy dönt, hogy nem fogadja el azt, amit az Unió elrendelt, mert úgy érzi, hogy tud elegendő tudományos bizonyítékot felsorolni, vannak adatai, kísérleti bizonyítékok, adott esetben klinikai vizsgálatok, amelyek a termesztésbe vont génmódosított növényeknek ezt a veszélyességét bizonyítják. A
védzáradék az lényeges jelent?
Ez nem védzáradék, rögtön le kell szögeznem, bár nem szoktam helyettes államtitkárokkal vitatkozni, még akkor sem, amikor én voltam az. Úgyhogy a védzáradék egészen mást jelent. Ez az elővigyázatossági alapelv alapján egy kormány döntés, amit a kormánynak utána legalább 3 éven belül igazolnia kell. Csak egy példát mondok rá.
Az EU-val szemben.
Csak egy példát mondok rá, amikor Angliában volt a kergemarhakor, így egyszerűbb, hogyha így mondom, és szarvasmarhák ezreit ölték le, akkor a francia közvélemény megrémült, és mint társadalmi nyomás gyakorló csoport, a francia kormányt arra kényszerítette, hogy ezt az elővigyázatossági alapelv alapján ne engedje be az országba a brit marha húst, mert félnek attól, hogy ez akkor különböző betegségeknek a hordozója. Hát a Creutzfeldt-Jakob korra vezették vissza, és ezért a francia kormány ezt bejelentette az Európai Uniónál. Az Európai Unió pedig azt mondta, akkor bízzátok meg a francia élelmiszerbiztonsági hivatalt, indítson átfogó vizsgálatokat annak bizonyítására, hogy a brit marhahússal a francia lakosság súlyos károsodást fog szenvedni. Elindította a francia kormány ezt a vizsgálatot, és 3 év alatt nem tudták ezt bebizonyítani. Tehát itt is arról van szó, hogy maximum 3 évet kaphat a magyar kormány, hogy bizonyítsa az eljárásának a jogosságát, hogy ő a gyanú alapján most ezt megvizsgálta, és felsorakoztatja a tényeket. Ha ezt nem teszi, akkor nagyon könnyen egy olyan helyzetbe jut, hogy pert indítanak vele szembe az elmaradt haszon és egyebeknek az alapján, és ez sokkal többe fog kerülni, mint az a kutatás, amit be kell indítani. Én egy ilyen kutatásnak a költségét néhány milliárd forintra becsülöm 3 évre, tehát ez azt jelenti, hogy a magyar rendelkezésre álló kutatási kapacitásnak és összegnek egy igen jelentős mértékét kell erre akkor a kormánynak átvinni, és ehhez a megfelelő laboratóriumi, klinikai és egyéb kapacitásokat beindítani.
De jól értem, akkor ez meg fogja pesdíteni a tudományos életet.
Igen,
hiszen akkor olyan
új irányzatot
kell,
is ad, hogy
olyan kutatókat kell kutatási kapacitáshoz juttatni, akik az eddigi biotechnológiai kutatásokkal nem értenek egyet.
Ez van.
Tudományos szempontból azt gondolom örömteli, hiszen pesdül a tudományos vita.
És ha sikeres, akkor Magyarországnak jelentős reputációt is jelenthet ez, hiszen egy ilyen gyanú alapján ő megkísérelte és be is tudta bizonyítani, hogy ez károsodásokat okozhat. Tehát a úgynevezett vélt veszély, ami a társadalom visszajelzései alapján jelenleg Magyarországon van, hogy 75% a lakosságnak, a fogyasztóknak elutasítja a genetikailag módosított anyagokból készülő élelmiszer összetevőket vagy adalékanyagokat, ez ezáltal bizonyítékot nyerhet természettudományos oldalról, mert egyelőre a veszélyt mi társadalomtudományos oldalról állapítottuk meg, és nem természettudományos oldalról. Most végre a természettudományi kutatóhelyek kapnának egy jelentős lökést, pénzt, kapacitást arra, hogy ebben legyenek. És nem leszünk egyedül, hiszen olyan nagy országok, mint Franciaország, Németország, vagy a kisebbek közül Görögország, Luxemburg hasonló gonddal küzd, hiszen bejelentették az uniónak, és makacsul tartják azt, hogy nem engednek be, és nem engedik termeszteni ezeket a génmódosított fajtákat. Ha az unió felszorítja őket, egy csoportba kerülhetünk, ez még akár egy nemzetközi kutatási lehetőséget is adna Magyarországnak. Én üdvözölném, hogyha nekiállnánk ennek a természettudományos kutatási irányzatnak.
Mielőtt a közgazdasági kereselmi részekre átmegyünk, azért annyi megjegyzés engedtessék meg, hogyha visszautalok arra, amit legelején mondott Móra Veronika, és én is reflektáltam rá, hogy a napjaink tudományában valóban a laikusok és tudósok párbeszéde az egy fontos és nélkülözhetetlen dolog, akkor, ha jól értem, egy ilyen rendelkezés, amelyet Magyarország, illetve mellette a tanár úr által említett többi ország megtett, egy ilyen rendelkezés azt hozta, hogy egy nagyon erős laikus nyom, modellezem a helyzetet, egy nagyon erős laikus nyomásra létrejön egy olyan szituáció, ami magát a tudományos működést, a tudományrendszert is érinti, hiszen egy kutatási irányt kell a maga infrastruktúrális hátterével, szakember hátterével megindítani. Tehát valóban ez a fajta párbeszéd, ez a fajta kommunikáció, az behatol magának a tudományos életnek a működésében.
De tiszta képet is teremtene, hiszen akkor nem csak egy társadalomtudományos idegenkedésről számolunk be, hanem a természettudományos adatokat is felsorakoztatjuk.
Hadd tegyem hozzá, hogy ez nem ennyire fekete-fehér. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak a társadalom idegenkedéséből fakad az, hogy ilyen típusú kutatásokat el kell végezni, hiszen amit az elején elmondtam, hogy milyen beépített problémákat hordoz ez a technológia, ezt nagyon sok tudós is felismerte, hát nyilván én is azért merem ezeket állítani, mert biológusként azért valamennyi rálátásom van erre a kérdéskörre. Tehát ezek természettudósok által felvetett kérdések és problémák, csak éppen jelen pillanatban még nem felmérhető kockázatok, olyan kockázatok, amelyeknek a vizsgálatára magára kell módszertan kialakítani. Tehát amikor Biacs úr vélt és valós veszélyekről beszél, teljesen igaza van az elkülönítésben, én azonban inkább felmérhető, ismert, illetőleg nem felmérhető, nem ismert veszélyekről beszélnék, és így csoportosítanám őket, ami azt jelenti, hogy az utóbbiakra módszertant, eljárásokat, technikákat kell kidolgozni.
A társadalomtudományos kutatás is módszerekkel dolgozik, tehát ebből a szempontból nincs különbség a kettő között, csak a társadalomtudományi kutatás előbb hozott egy eredményt, viszonylag kisebb befektetéssel, hiszen ezek jól elsajátítható fölmérési módszerek, és a lakosság szívesen nyilatkozik meg erről. Ha ugyanezt úgy próbálnánk náluk elérni, hogy kóstolja meg, egye meg, fogyassza tartósan, és aztán jelentkezzen a doktoránál, nyilván, hogy sokkal nehezebb lenne őket erre rábírni, és nehezebben kapnánk ebből adatokat.
Tanár úr, itt láttuk a vitákat, tudományos vitákat, tudományetikai vitákat, a genetikailag módosított növények, élelmiszerek kapcsán. Közben a karaván halad abban az értelemben, hogy a gazdaságnak, az agrárgazdaságnak, kereskedelemnek része ez a jelenség.
Kétségtelenül az imént elsősorban arról, vagy az eddigiekben elsősorban arról esett szó, hogy a köztermesztésben való felhasználása a genetikailag módosított növényeknek milyen szabályokba ütközik, illetve milyen szabályok vonatkoznak erre, sőt, ugye elhangzott, hogy az elővigyázatossági elvre figyelemmel Magyarország egyenre nem engedélyezte ezek alkalmazását. Ugyanakkor alá kell húznunk, hogy a világgazdaságban a genetikailag módosított növények előállítása realitás, nem csak jövőbeli elképzelés, hanem realitás, jelen van a világkereskedelemben, a világkereskedelemben vannak közös szabályok is, amely szabályok az esetleges korlátozásokat konkrét természettudományos bizonyítékokhoz kötik, az úgynevezett SPS szerződés és más ilyen szerződések. Tehát tulajdonképpen megbízható természettudományos bizonyítékok nélkül ezeknek a termékeknek a forgalmát korlátozni nehézségekkel jár a nemzetközi kereskedelemben, és jól tudjuk, hogy a WTO előtt az Egyesült Államok, Kanada és Argentina ugye a vita rendezési eljárást indított az Európai Unióval szemben, amellyel kapcsolatban most ugyan a határozatot elhalasztották, ezt 2005 márciusára tervezték, és 2005 júniusára fogják valószínűleg meghozni, de minden esetre a természettudományos bizonyítékok erősítése, illetve megteremtése az feltétlenül szükséges lenne. Nem szólván arról, hogy mint hogy a világkereskedelemben termékként ezek már megjelentek, jó, ha szembenézzünk vele, hogy Magyarországon is például a fehérjetakarmányok, import fehérjetakarmányok jelentős része genetikailag módosított szójából származik. Következésképpen az élet részét képezik ezek a szervezetek. Nem beszélve arról, hogy ugyancsak izgalmas kérdés, én nem vagyok természettudományi szakember, tehát ezt nyilván megértik a kedves vitapartnerek és a vita résztvevői is. De hát ugye az a kérdés is fölmerül, hogy nem csak a genetikailag módosított organizmusok felhasználásából előállított élelmiszerek kérdése az érdekes, hanem a genetikailag módosított organizmusokkal előállított termékek is érdekesek lehetnek. Az inzulintól kezdve a tejiparban alkalmazott oltóig, és így tovább, ez réges-rég a gyakorlatban jelen van. Tehát természetszerűen a kockázatok mérlegelése és elemzése az közgazdaságilag is nagyon fontos, de szeretném aláhúzni, hogy nem egyszerűen a holnap és a holnap után ügyeiről vitatkozunk, hanem már a jelenlegi világkereskedelemben is jelenlévő termékekről.
Szeretném még hozzátenni ehhez azt, hogy mi most valóban élelmiszerekről és takarmányokról beszélünk, de a kozmetikumok között, a háztartás vagy ipari termékek között, és sorolhatnám még, hogy mi minden készül genetikailag módosított alapanyagokból. Én már láttam olyan tálcát, például genetikailag módosított kukoricából készült, és a víz hatására rögtön szét is porlott, meg is ehettem volna persze. Úgyhogy a mosóporaink nagy része, ha biomosóporok, akkor genetikailag módosított mikroorganizmusok enzimjeiből készül. Tehát a mindennapok gyakorlatában, a háztartásban is találkozhatunk olyan termékekkel, ami többé-kevésbé a genetikai módosítás révén lett erőteljesebb hatású, lett jobban hasznosítható, értékesebb.
Bocsánat, van egy alapvető különbség, hogy ezeknek a túlnyomó része zárt rendszerben történik. Fermentorokban, zárt ipari körülmények között. Maga a mezőgazdasági géntechnológia azért alapvetően más jelentőségű, mert ez szabad földön, az agrárökoszisztémánkban történik.
Szabadföldön történik egy része, másik része nem, viszont egy dolog nagyon fontos, hogy a termék végül ott van. A termék végül ott van. Mit jelent akár a világkereskedelem szempontjából, akár mondjuk a magyar mezőgazdaság gazda esélyei szempontjából a genetikailag módosított növénytermesztés, illetve élelmiszerek jelenléte, nem jelenléte, akár az egyik, akár a másik álláspontot fogadjuk el, most a két szélső álláspontot mondom, az egyik az, hogy mindent egy pillanat alatt betiltunk és kivonunk a forgalomból, az Egyesült Államoktól Vlagyivosztokig, persze az egyik irányból nem nagy távolság az, másik irányból nagy távolság, vagy pedig működik. Vannak erre modellek a világélelmezés szempontjából, világkereskedelem szempontjából?
Az ilyenfajta modellépítés nem kis módszertani problémákkal jár, de természetesen ilyen munkák folynak. Én a világ élelmezés kérdéseivel nem mernék most belemenni, mert attól tartok, hogy ez meghaladná a mai vita kereteit. Azt azonban szeretném aláhúzni, hogy a piacra termelő mezőgazdaságok között éles verseny folyik a világpiacon, és a termelékenység növelése és a költségek leszorítása ebben a versenyben fontos szempont. Természetesen messzemenően egyetértek a kolléganővel azzal a tekintetben, hogy versenyképesség fokozásnak a fenntarthatóság keretei között kellene végbe menni. Fenntarthatóság problémaköre megint azt gondolom jobban meghaladná a mai vitánk kereteit, mindazonáltal a modern mezőgazdasági rendszerektől nem feltétlenül idegen a fenntarthatóság. Tehát számos eltérő változat van, amelyeket én most nem akarnék behatóan értékelni. Tehát egyrészt kiélezett verseny folyik, ahol a költség megtakarítás, a termelékenység növekedésének a lehetősége jelentőséggel bírnak. De más kérdés, hogy a genetikailag módosított vetőmagok általában drágábbak, mint a hagyományos vetőmagok, más előnyöket azonban hozhatnak. Tehát nyilván alapos ökonomiai elemzések és nyilván üzemi szintű elemzések is kellenek ezek alkalmazásához, most, hogyha a termelés oldalát tekintjük. Ugyanakkor az is lényeges tapasztalat, hogy a genetikailag módosított növények alkalmazása esetén a termés ingadozás és a termés kockázat jelentősen csökkent. Tehát közgazdasági szempontból ez is előnynek számít. Ugyanakkor ne feledjük el, piacgazdaságokról beszélünk, piacra termelnek, és ha a piacon aggodalmakkal teli fogyasztók vannak, akkor nem fogják tudni eladni ezt a terméket. Ez természetesen egy reális probléma, és azt is hozzá kell tenni, hogy az élelmiszerfogyasztók bizalmatlansága, a feldolgozó ipar és a kereskedelem bizalmatlanságában is megjelenik, és ez nyilván, hogy a nyersanyag termelőket érinti. Tehát például a magyar mezőgazdaságban megvalósítható esetleges GMO növények előállítása tekintetében, hogy az eddigi vizsgálódások arra az eredményre vezettek, hogy hát bizony ez rövid távon, hogyha nem volna egyébként a fogyasztó egészségére nézve problematikus, akkor is a piaci kereslet aggályai miatt nem biztos, hogy rentábilis lenne. Azonban szeretném aláhúzni, és van még mondani valóm, de szívesen átadnám a szót Bias Péternek, aki szólni akar. Szeretném aláhúzni, hogy a nem élelmiszer felhasználás kérdéseivel is foglalkoznunk kell. Tehát bizony a világ energetikai helyzetében nagyon komoly problémák vannak. A kőolajárak növekedésének a problémakörét, az egész nemzetközi gazdasági növekedésre gyakorolt hatását azt hiszem valamennyien tudjuk. Az Európai Bizottságnak ambiciózus tervei vannak a bioetanol termelés növelésére. Az Európai Bizottság elképzelései szerint 2010-ben ennek az arányát az összes üzemanyagon belül körülbelül 5,8%-ra akarja növelni. 2020-ra pedig 20%-ra szeretné növelni. Az ilyen típusú üzemanyag kiegészítők előállításánál például a genetikailag módosított repce, olajrepce felhasználása és más szántóföldi növények felhasználása is szerepet kaphat. Tehát széleskörű elemzés, mérlegelés szükséges a megalapozott döntésekhez. Minden esetre a rendszer meghatározó eleme a fogyasztó autonómiája, a fogyasztó döntése. Nyilvánvaló, hogy a fogyasztót kell döntési helyzetbe hozni, egyebek mellett feliratozással és nyomon követhetőséggel.
Megadtad nekem a végszót, pont ezt akartam én is hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy ezekben a kérdésekben az egyszerű ember dönteni tudjon, ahhoz informálni kell őt. Például az általad is említett jelöléssel, a címkékkel, a bármilyen terméken van, jelölni kell azt, hogyha ez GMO alapanyagból vagy adalékanyaggal készült, és akkor a fogyasztók, ha kellően informáltak, és hogyha részletesebb magyarázatot is tudnak kapni, nem egyszerűen csak rátették ezt a címkét, helyesen említetted a nyomon követhetőséget, tehát ha az összes beszállító el tudja mondani azt, és adatokkal igazolni tudja, számlákkal tudja ezt bizonyos mértékig kontrolláltatni, hogy honnan jött ez a termék, és akkor meg tudjuk nézni, hogy melyik szántóföldön, és valóban izoláltan termesztették-e azt a növényt, amiről kiderül, hogy GMO vagy nem GMO, hát akkor esetleg a fogyasztó kezd hinni nekünk, tudja, hogy kiben bízhat meg, és melyik vidéken teremhet meg ez vagy az, akkor elképzelhető, hogy a fogyasztó jogosan azt mondja, hogy én most választani fogok. De a fogyasztóinknak a 16%-a Magyarországon a GFK Hungária szerint egészségtudatosan választ, a többi a pénztárcájában választ. És nekem van egy nagyon furcsa vízióm, hogy behoznak Argentinából mondjuk ilyen BT11-es kukoricát, hiszen az Unióban ezt szabadon lehet forgalmazni, és akkor valamelyik strandon, most már szép idő van, találunk egymás mellett két nénikét, akik mind főzött kukoricát árusítanak, az egyiknél föl van írva rá, hogy GMO csemege kukorica, és kerül darabja 200 forintba, és a másiknál nincs semmi se kiírva, tehát föl kell tételeznünk, hogy nem GMO, és az 300 forintba kerül a darabja. És akkor a fogyasztó nézi, hogy neki 600 forintja van, hány cső kukoricát vásároljon. El tudjuk-e dönteni ezen az alapon, hogy a fogyasztó választását mi motiválja?
Egy megjegyzésem lehet ehhez, mert piacgazdaság, tanár úr említette, piacgazdaságról beszélünk. A piacnak nem lényegtelen részvevője a fogyasztó. Na most, ha tételezzük, és itt valóban Rosszik Péter is mondott erre adatokat, hogy mondjuk például a hozzánk közeleső piac, nevezetesen az európai piac fogyasztóinak egy igen jelentős része fenntartással, elutasítással viseltetik a genetikailag módosított élelmiszerekkel szemben, akkor az adott esetben Magyarországnak, a magyar mezőgazdaságnak egy piaci lehetőséget is hozhat, hogy igen, mi keményen lezártuk e tekintetben a határokat, idézőjelbe téve, 3 év után még be is bizonyítottuk tudományos kutatásokkal, hogy igen, igazunk volt, fenntarthatjuk ezt a dolgot, kiírhatjuk az összes magyar élelmiszeripari termékre, hogy ez GMO-mentes övezetből származik, akkor ez egy piaci előnyt is jelenthet, ha jól értem adott esetben.
Különösen akkor, hogyha bizonyítjuk, hogy a genetikailag módosított élelmiszerek ártalmasak az egészségre. Tehát nagyon aggodalmas dolog, vagy aggályos dolog, hogyha ez a jelölés ez stigmává válik az élelmiszereken. Ez a jelölés egy tájékoztató jelölés, és a természettudományos bizonyítékok azok lennének szükségesek minél előbb.
Kérdezted az előbb, hogy a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal hogy ítéli meg ezt a helyzetet. Nos, azt kell mondanom, hogyha hasonlóan Franciaországhoz mi ránk bíznák ennek a kutatásnak a koordinálását, akkor egy hihetetlenül nagy feladatot vállalnánk föl, és miután a hivatal pontosan a koordinációban erős, hiszen a munkatársai között a talajtól a fogyasztó asztaláig különböző végzettségű, képzettségű emberek vannak, én azt hiszem, hogy ez erre a három évre egy nagyon szép, ambíciózus feladatot adna nekünk, hogy fogjuk össze ezeket a kutatásokat.
Mindig vissza-vissza kanyarodunk a kutatások kérdéséhez, amivel maximálisan egyetértek, és tényleg bár ott tartanánk már. De ezzel kapcsolatban azért hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a jelenleg piacon lévő, forgalmazott, genetikailag módosított növények olyan kutatási eredmények alapján kapták meg engedélyeiket az Egyesült Államokban, illetve már amelyik az Európai Unióban, amelyek jóval kisebb hatókörűek, mint amilyen kutatások szükségéről mi itt az imént beszéltünk. Tehát például etetési kísérletek, a genetikailag módosított takarmány vagy növény esetleges, toxikus vagy allergén hatásainak kimutatására, ezek többnyire ilyen néhány hetes, legjobb esetben néhány hónapos vizsgálatok, amelyek semmiképpen sem tudják azt kimutatni, amit Biacs Péter úr is említett, hogy hosszú távon fogyasztva ezek a növények, a belül készült élelmiszerek milyen hatást gyakorolnak. Soha senki nem nézte például még azt, hogy az élelmiszer allergiák gyakoriságának növekedése összefügghet-e, nem biztos, összefügghet-e a genetikailag módosított növényekből készült összetevők megjelenésével. És még tovább lehetne sorolni azokat a kérdéseket, amelyek nyitott, megválaszolatlan kérdések, annak dacára, hogy ezek a termékek már a piacon vannak, amint azt többen, tehát valamennyien megemlítettük. Innentől fogva nehéz azt mondani, hogy innentől fogva kellene azt mondani és állandóan hajtogatni, hogy elővigyázatosnak kellene lenni, le kellene lassítani ennek a technológiának a terjesztésével, nem elsősorban Magyarországon, hanem világméretekben, mindaddig, amíg ezekre a kérdésekre a válaszokat nem tudjuk. Mert nem biztos, hogy aztán ezeket már vissza lehet vonni. Nem biztos, hogy a természetből a transgénikus, genetikailag módosított növényeket ki tudjuk venni, ha már azok egyszer ott elterjedtek. És ez a BT10-es kukorica esete, amit már többször említettünk, én arra szerettem volna vele rávilágítani, hogy úgy tűnik, maguk a biotechnológia cégek sem tudják minden esetben ellenőrizni azt, hogy mi kerül ki tőlük. Véletlenül becsomagoltak egy másik fajtát, egy engedély nélküli fajtát, egy másik címkével látták el. Ez a felelős vállalati magatartás.
Én örülök annak, hogy Móra Veronika a BT11-est megemlítette, mert ez egy nagyon jó példa az úgynevezett akut veszélyre. Hiszen a...
BT10-est, ugye?
Most a 11-est mondta, nem, és ezért én abból indulok.
A 10-esnek nincs engedélye, a 11-esnek van engedélye. Ezt a
10-esnek van engedélye, és Magyarországra is be lehet hozni.
A 11-esnek van engedélye.
A 11-est, igen, a 11-est. És a 11-esre az jellemző, ugye, ezt gondolom a jelenlévők tudják, hogy bevittek egy Bacillus thuringiensis nevű baktériumnak egy olyan génjét, amivel az legyárt rovarokkal szembe egy mérget. Ezt különben valóban zárt láncon is megcsinálják, tehát fermentorba is csinálják, és akkor szétszórják a növény levelére, de most bevitték a növénybe, és csak a növény állítja ezt elő. Ennél fogva valóban a hernyó, ha rámászik és elkezdi fogyasztani a levelet, akkor ezzel megeszi a levélben lévő toxint, és utána egy mérgezési tüneteket mutat, azaz leesik a levélről. Tehát a levél nagy része megmarad. Ez egy akut mérgezés. Eddig még géntechnológiával módosított szervezeteknél akut mérgezést nem állapítottak meg emberre. Persze, ha mi sokat ennénk abból a kukoricából, vagy netán silózva megetetnék az állatokkal, lehet, hogy ott is találnánk kísérleti bizonyítékot valamilyen formában. És hát az emberek között is vannak vulnerabilis, tehát sebezhető csoportok, gyerekek például, vagy idősebb emberek, ahol már a méregtelenítési mechanizmus nem működik olyan jól. Úgyhogy ezeket a kutatásokat is el kellene végezni végül is, hiszen azért ne felejtsük el azt, hogy a mai ijedelmeink a krónikusra vonatkozik, a hosszú távúra, tehát amikor egy hétig, egy több hónapig, egy évig etetik a kísérleti állatokat, vagy mit tudom én, lehet ez végül is egy sejtenyészet is, adott esetben, hogyha célzottan meg tudjuk mérni a hatást. Tehát nem kell feltétlenül az állatvédőket itt most felizgatni emiatt, de minden esetre a krónikus veszéllyel riogatnak minket, nem azzal, hogy megeszem és lehanyatlok ide az asztal alá, hanem azt mondják csak, hogy majd sok év után valamilyen betegség szimptomái mutatkoznak rajtam.
Most a fogyasztókat többen is emleget, fogyasztókra hivatkozunk folyamatosan. Nézzük meg egy fogyasztót. Nézzük meg egy fogyasztót, hogy a fogyasztó védelemnek a képviselőjét egészen pontosan. Magyarországon a fogyasztók mit mondtak eddig erről a kérdésről?
Magyarországon a Fogyasztóvédelmi Hatóság a más feldolgozott végfelhasználónak szánt élelmiszerekkel tud foglalkozni hatáskörileg. Ezeknél a termékeknél azok a részek, ahol megengedett a génmódosítás nagyon-nagyon alacsony szinten, ott feltüntetési kötelezettségek vannak, tehát a címkén szerepeltetni kell a kezelésmódjára vonatkozó információkat. Ugyanakkor nagyon fontos és részletes előírások vannak általában az élelmiszerek címkézésére vonatkozóan, és ebben a tekintetben mindenképpen hasznos ezeknek az ellenőrzéseknek a lefolytatása. Természetesen, hogyha olyan jelzést kapunk, ami nem a mi hatáskörünkbe tartozó ügyeket érint, akkor nekünk az elsődleges és fontos feladatunk, hogy a társhatóságokat, az OET-t, illetőleg a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatalt, illetőleg mindazokat, akik ebben az ügyben érintettek lehetnek, értesítsük és tájékoztassuk. A mi praxisunkban igazából ilyen bejelentés, jelzés, panasz még nem érkezett. Természetesen olyan területről van szó, ahol folyamatos vita folyik a civilek, illetőleg a hatóságok, vagy szélesebb összefüggésben mondjuk az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Tehát mindenképpen egy érzékeny területről van szó, de hozzánk, mivel a hatáskörünk is ráadásul korlátozott ez ügyben, ilyen jelzés még eddig nem érkezett. Bízunk benne, hogy ténylegesen, amit a gyártók állítanak, és ahogyan az Európai Unión belül ezek az ellenőrző mechanizmusok működnek, ezek biztosíthatnak bennünket arról, hogy tényleg nem kerül a szervezetünkben olyan termék, amit mi nem szeretnénk, hogy belekerüljön.
Nem gondolom, hogy át kéne vennünk majd a fogyasztóvédelmi hivatalnak a feladatát, de hát fogyasztók ülünk, Veronika említette itt mindannyian, tehát erre való rövid reflexió után az itt levő fogyasztókat is megkérdezzük majd. Mit gondolnak erről, tanár úr?
Én csak egy dolgot említenék, ha már a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség szóvivője beszél erről a problémáról és a jelölésről, hogy Németországban már az is felvetődött, hogy például az éttermekbe, mondjuk a kukoricasalátára ki kell írni az étlapra, hogyha az génmódosított kukoricából készült. Ilyen csemege kukoricáról beszéltünk itt már az elhíresült B11 vonatkozásába. Tehát ez sem egy vízió, itt is már komolyan beszélnek arról, hogy a fogyasztót még az étteremben is tájékoztatni kell, és válasszon.
Ez gazdaságilag kezelhető helyzet, nem?
Természetesen kezelhető helyzet. Ha szabadna még egy mondatot hozzáfűzni az eddig elhangzottakhoz, tehát valóban szükség van itt paradigmaváltásra tulajdonképpen az élelmiszer minőség megítélése tekintetében, és mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, hiszen a nemzetközi kereskedelmi szabályozás eddig elsősorban a termékből indult ki, és tulajdonképpen a termék lényegi azonosságát kereste a hagyományos termék és a genetikailag módosított termék között. Ma már világos, hogy az előállítás folyamata is izgalmas ebből a szempontból, ennek a komplex elemzése szükséges. Az Európai Unióban tulajdonképpen egy több éves de facto moratóriumnak jellemezhető helyzethez képest 2004-ben ez a helyzet megváltozott, 2004 tavaszától több genetikailag módosított növény termesztését engedélyezték, számos ilyen eljárás van jelenleg is folyamatban. Spanyolország, hiszen itt a szabályozás az tulajdonképpen részben nemzeti szinten történhet, nagyon erős közösségi szabályozás mellett, és Spanyolországban a genetikailag módosított kukorica vetésterülete tavaly már meghaladta 60 ezer hektárt. Tehát ez immáron termelési oldalról is egy realitás az Európai Unió keretei között. Az Európai Bizottság pedig tulajdonképpen éppen a nemzetközi WTO-s kihívásokkal is összefüggésben tulajdonképpen offenzívát indított azon tagországok ellen, akik az elővigyázatossági elvet alkalmazzák, abból a szempontból, hogy az illető országoknak prezentálniuk kell a bizonyítékokat.